Vannak témák, amelyek az embereket nagyon megosztják. Ilyenek voltak és még most is az ember kiállítások. Nagyon sokan amellett vannak, hogy ezeket be kell tiltani, valaki pedig úgy gondolja, hogy igen, erre szükség van pontosan azért, hogy az ember közelebb jöjjön ehhez a témához és megértse. Na most ebbe a kontextusba hozták be az állatkerteket, hogy az állatkerteket előbb-utóbb ugyanúgy bezárjuk, mint az ember kiállításokat, teszi fel egy cikk a kérdést, és nagyon érdekes dolgokat feszeget, és pontosan ezért úgy gondoltam, hogy én is szakértőhöz fordulok. Hát akkor beszélgessünk erről, hogy szükség van-e állatkertekre, be kell zárni az állatkerteket, vagy kell keresni egy arany középutat?
Hát igen, ez egy nagyon-nagyon jó és egy nagyon összetett kérdés. Ugye ez a nagyon két szélsőséges álláspont van. Az egyik ez a tiltsuk be az összeset, a másik meg, hogy miért nem, meg jó. És ugye én is sokszor mondom, hogy fogjuk föl, hogy azért ennek pozitív része van, és én is nagyon sokszor megkapom azt a kritikát, hogy állatkert párti vagyok, pedig hát igazából pont, hogy nem, csak ugye ezt is így észre kell csinálni, úgyhogy amikor megírtad nekem ezt nekem, akkor esett le, hogy tényleg sok embernek nem igazán van képe arról, hogy ez nem egy szélsőség, hogy tiltsuk be az egészet, vagy legyen, hanem azért ez egy sokkal tágabb fogalom. Tehát igazából én nem úgy tenném föl, hogy szükség van az állatkertekre, vagy nincs szükség, hiszen most jelen pillanatban, akik élünk, illetve fölfele pár generációval, ugye ezt így készen kaptuk, hiszen nem mi hoztuk létre ezeket az állatkerteket, tehát az állatbemutatás, úgymond, az állatkerti állatbemutatás azért az hosszú évszázadokra vezethető vissza, de azért tény is való, hogy fejlődött a etikai hozzáállásunk, erkölcsi hozzáállásunk, és egyébként úgy összességében az állatokhoz való hozzáállásunk, azért ez nagyon nagy mértékben átalakult, hogy mit is értünk állatbemutatás, illetve állatkert alatt, illetve egy nagyon fontos külön választani azt, hogy vannak olyan országok, ahol ezt nagyon-nagyon szigorúan szabályozzák, ezt az egész állatbemutatás, állatkert történetet, és sajnos vannak olyan országok a világban, ami nagyon alul szabályozott, és korlátlanul szabadról befogott állatot retteltesen silány körülmények között is lehet tartani. Úgyhogy az én ezt egy kicsit tágabbról közelíteném meg ezt az állatkert kérdését, hiszen most vagyunk valamiben, ez azt jelenti, hogy állatkertek mint olyanok léteznek, és ebből kellene kihozni azt, hogy hogyan tovább, mi a jövője ennek az egésznek, és hogyan tudnánk ezt az egészet úgy csinálni, hogy az állatoknak a lehető legkevesebb kellemetlenséget, fájdalmat vagy rosszat okozzunk. Ugye nagyon fontos dolog tudni, hogy régen, amikor korlátlanul lehetett befogdosni állatokat, és utána a ketrecben zárt körülmények között fogságban tartani bármilyen célból, akár ez lehetett mutatványos cél, cirkuszi cél, állatkerti bemutató cél, akkor ez a földön a faj kihalásoknak egy nagyon-nagyon jelentős oka volt ez a számtalanul befogott vadállat. Itt elsősorban a 1900-as évek, illetve 1800-as évek végére utalok. Tehát ezt a fajta állatbemutatást, állatbefogdosást a megfelelően szabályozott országokban már tiltják. Tehát gyakorlatilag manapság állatkertbe csak olyan állat kerülhet a megfelelően szabályozott országokban, amelyek már eleve fogságban születtek, tehát ez azt jelenti, hogy az ők szülő állata is, anya állata is már fogságban élt, fogságban született, tehát a kicsine is fogságban született meg, és ezekkel az állatok nem visszavadíthatók, úgymond, tehát ezeknek a fogságban tartott állatoknak az utódai nem helyezhetők vissza a eredetileg természetes környezetükbe, hiszen nekik ez a fogság a természetes környezetük, tehát nem lesznek életképesek, nem tudnak fönnmaradni, hogyha a természetes helyükre kihelyezzük őket, hiszen az nekik teljesen természetellenes, és ez nem csak a préda állatokra vonatkozik, akik ugye nem tudják megvédeni magukat a természetes ellenségeitől, hanem akár a ragadozókra is, akik nem lesznek képesek maguknak táplálékot szerezni, táplálékot fogni, illetve nekik az ember, mint olyan, ha a közelségükhöz hozzátartozik, tehát veszélyt is jelentenek az emberekre, hiszen keresni fogják az ember társaságát, és be fognak menni a városokba. Tehát ezeknél az állatoknál egyelőre nem tudunk jobb megoldást, mint hogy fogságban tartjuk őket, De itt nagyon fontos, hogy olyan körülmények között kell tartani, ami számára a lehető legideálisabb. Nyilvánvaló, hogy egy fogságban tartásnál nem tudunk olyan körülményeket biztosítani a számukra, mint mondjuk a természetben, tehát nyilván egy oroszlánnak mondjuk, de mindent meg kell ennek érdekébe tenni, és ennek egy részét képezheti az is, hogy akkor bemutatják őket, állatkertben vannak. Viszont sajnos vannak az világban olyan országok, ahol viszont kontrollálatlanul be lehet fogni szabadra az állatokat, és utána lehet akár állatkertben mutogatni őket, akár magáncélra, hiszen nagyon sok helyen magán célra befognak akár vadállatokat is. Hát ez egyértelműen az állatbántalmazás és az állatkínzásnak a fogalma, tehát egy vadon, szabadon élő állatot befogni és fogságban tartani élete végéig, hát az egy börtön a számára, és teljesen mindegy most, hogy egy mezei egérről beszélünk, vagy pedig egy nagy vadról. Nyilván a cél az lenne, hogy minél kevesebb állat ilyen befogott vagy zárt rabságban tart, függetlenül attól, hogy most ő állatkerti állat, vagy egyéb célból van. Tehát a jövő, én úgy gondolom, az előremutató az az lenne, hogy minél kevesebb állat legyen ilyen körülmények között.
Tulajdonképpen az állatkertek ma két funkciót látnak el. Az egyik funkció az, hogy bemutassák azokat a fajokat sok esetben, amelyek már veszélyeztetettek a vadvilágban, tehát mondjuk a kihalás szélén állnak. Viszont ugye azt tudni kell, hogy ezeket az állatokat nem lehet szaporítani. Nagyon-nagyon vigyáznak arra, hogy mondjuk születhet utód, vagy nem.
Igen. Az állatkerteknek egyébként van egy fajta megőrző szerepe is. Tehát azért azt se felejtsük el, hogy nagyon sok olyan állatfaj van a világban, amelyek már rég kihaltak volna, hogyha nem lenne akár az állatkerti, akár az egyéb fogvatartás, akkor ezt a fajt fent tudják tartani, adott esetben szaporítani tudják, és megtesznek mindent annak érdekében, hogy kihelyezzék a természetes élő helyükre. Tehát ennek megvan egy programja, hogyha egészen korán kezdik kiskorban megfelelő odafigyeléssel, akkor van rá esély, hogy ilyen fajmegőrző programként kihelyezzék őket. De ugye tény és való, hogy a fogságban tartott állatok nagy része, főleg azok, amelyek már kihaláshoz közel vannak, nagyon-nagyon-nagyon nehezen szaporíthatók állatkerti körülmények között, hiszen ugye itt nem csak arról van szó, amit sokan gondolnak laikusok, hogy hát elég egy hím, meg egy nőstény egyed és szaporodni fognak, mert hogyha bármiféle probléma van számukra, nem ideális a tartás körülmény, még akkor is, ha mi úgy gondoljuk, hogy az, akkor ugye a szaporodás fog először leblokkolódni. Tehát sajnos ez egy probléma, nagyon sok esetben nem tudjuk őket szaporítani. De egyébként nagyon-nagyon fontos tudományos tevékenységet is végeznek az állatkertekben. De azt a fajta állatkertet, ami semmiről nem szól, csak tényleg arról, hogy befognak egy állatot, vagy tartanak egy állatot, adott esetben nem a számára legmegfelelőbb körülmények között, csak és kizárólag azért, hogy mutogassák az embereknek, az mindenképpen nem kívánatos, és én úgy gondolom, hogy most már azon a szinten állunk etikailag is, hogy ez nem megengedhető. Főleg azt se felejtsük el, hogy azért ez egy stressz az állatoknak, az, hogy bemutatják őket, tehát egy vadállatnak, egy vadon élő állatnak az ember, az nem a közelsége. Na most ilyen esetben, most mindegy, hogy üvegfallal van elválasztva, vagy egy ketreccel, azért ez számukra nem túl komfortos, hogy ilyen közel vannak az emberek, és arról nem is beszélve, hogy hát azért a másik oldalról, az emberi oldalról is beszélünk, azért az emberek többsége nem igazán tud megfelelően viselkedni egy ilyen állatkertben, bedobálnak lennivalót, hergelik, idegesítik az állatokat, tehát hogy azért itt az is probléma, hogy nem tudják megadni azt az alázatot, és azt a tiszteletet az állat felé, amit az igényelne.
Nagyon érdekes, amikor elindultam ezen az úton, hogy erről beszélgetnem kell, akkor ugye egy cikk akadt a kezembe, és egyébként a Guardianben jelent meg egy brit közírónak 2017-ben a cikke, és amin én nagyon meglepődtem, hogy egy brit állatkert bezárását követelte, és annak kapcsán követelte egyébként az állatkertek bezárását, mert hogy ott 4 év leforgása alatt közel 500 állat pusztult el a legkülönbözőbb okoknál fogva, tehát rossz élelmezés, elégtelen higiénia, épített infrastruktúra hibái, fertőzés, betegség, baleset, ugye itt a látogatók, állatok közötti incidensek száma is megnőtt, és egy tigris megölt egy gondozót is, és ez engem meglepett, hogy Anglia. Tehát még nem is egy olyan ország, ahol nagyon elmaradott az infrastruktúrától kezdve, még sorolhatnám, hogy mi minden.
Igen, sajnos ez egy nagyon nagy probléma, hogy mondjuk működik egy állatkert, de például hirtelen van egy túlszaporodás, nem tudnak mit kezdeni a szaporulattal. Ugye, ahogy említettem, nagyon fontos, hogyha szaporodás történik az állatkertben, és szaporulat lesz, azt el kell valahol helyezni. Na most nem biztos, hogy találnak más állatkertet, hiszen újabb állatok befogadása az teher minden szempontból egy új állatkertnek, és nagyon sokan, nagyon felelősen nem is vállalnak be olyan állatot, amit nem tudnak maximálisan ellátni. Na most ilyenkor viszont ugye zsúfoltság következik be, és ez bizonyos stresszt okoz az állatoknak. És azt se felejtsük el egyébként, hogy ha fogságban tartunk állatot, hát gondoljunk csak bele, hogy egy kutya vagy egy macska otthoni tartása is micsoda felelősség és plusz munka a tulajdonos számára, bármi életszituációba kerül, akkor hogyan tudja azt az állatot ellátni. Most képzeljük el ezt egy állatkert esetében, bármi bekövetkezik, akár ha csak gondoltunk a COVID világjárványra is, ami során ugye lezárások történtek, a eledel utánpótlás, a szállítás, minden akadályozott. Na most képzeljünk el egy állatkertet, ahol aztán mindenféle állat, faj, fajta, egyetszám él, és mondjuk hirtelen egy pillanatra a másikra problémát okoz, mondjuk a takarmány beszerzése, akár a kiszolgáló személyzet bejárása, tehát gyakorlatilag ott van egy csomó állat bezárva, vagy akár gondolhatunk a különböző konfliktusokra, háborúk kitörésére, óriási nagy problémát okoz most például Ukrajnában a háború miatt, hogy az ott rekedt állatkerti állatokkal mi történik. Nincs személyzet, nincs táplálék utánpótlás, ugye ezek az állatok be vannak zárva, ki kéne őket onnan menekíteni, nem lehet őket szabadon engedni, főleg a nagyvadakat. Tehát ezért is állatvédelmi, állatjóléti szempontból nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy az állatkertekben az egyetszámot, azt minél inkább le kell csökkenteni, tehát hogy ez legyen a jövőbe egy cél. Tehát nem az a baj, hogy esetleg bemutatnak a nagy közönségnek bizonyos állatfajokat, hanem az, hogy ezt nagyon-nagyon átgondoltan kell csinálni. Illetve volt még egy másik nagyon nagy botrány, amikor egy állatkertben született kis zsiráfot, ugye fölös szaporulat volt ez is, a nagy közönség előtt boncolták föl végül is, ami lehet, hogy a tudósok számára az egy érdekes dolog lehet, viszont erre a nagy közönség nincsen felkészülve. Illetve ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy ha túlszaporulat következik be, akkor sok esetben csak az az egy megoldás, hogy a túlszaporulatot le kell ölni.
Igen, leölöm majd a látogatók előtt, úgymond földarabolom.
Igen, és hogy ez ugye egy óriási botrány volt, tehát eleve akkor szembesültek az emberek, az állatkerti látogató emberek akkor szembesültek azzal a ténnyel, hogyha túlszaporulat van, akkor ugye az állatkert nem tud vele mit csinálni, hiszen behatárolt a területe, tehát megpróbál új befogadó állatkertet találni annak az állatnak, ha viszont nem talál, nagyon sok állatfajnál lehet, hogy csak az lesz a megoldás, hogy úgymond állományritkítás, és akkor le kell ölni esetleg az állatokat. Most azért ne ijedjen meg senki, tehát ez nem azt jelenti, hogy halomra öldösik az állatkertben a született állatokat, ugyanis a gondos tervezés, illetve a felelős állatkerti tartás alappillére az, hogy az állatok ne szaporodjanak. Tehát ha együtt tartanak különböző nemű egyedeket, akkor alap az ivartalanítás. Tehát ez azért nagyon ritkán fordul elő, hogy fölös szaporulat következik be, tehát hogy azért ettől ne riadjon meg senki. Viszont ez az egy eset, ez akkora hírverést kapott, és annyira kiverte a biztosítékot, megjegyzem teljesen jogosan, tehát nem csak a laikus emberekből, hanem mi szakemberek is teljesen meg voltunk rökönyödve, hogy hát ez is mutatja, hogy az egész állatkerti dolog és fogvatartás, állatok fogvatartása, függetlenül attól, hogy bemutatják, vagy más célból, az milyen óriási felelősség és mekkora problémákat vonhat maga után.
Ugye leginkább eddig az állatkertekre beszéltünk, és nem beszéltünk azokról az emberekről, akik annyira rajonganak egy-egy állatért, hogy házi állatként akarják a vadállatot otthon tartani, sőt tartják is. Ugye vannak emberek, és ez nagyon sokszor híradókban lehet látni, meg videókon, hogy oroszlánokat tartanak otthon, gepárdot, leopárdot, csimpánzt, még sorolhatnám, hogy mi mindent. És ezekből azért van tragédia bőven, mert egy vadállat az ösztönlény. Tehát azt én bármennyire is tanítom, hogy mi váltja ki azt, hogy mondjuk a szeretett gazdája ellen fordul, ezt nem lehet tudni. És ezt még vizsgálják a mai napig is, hogy mi lehet ennek az oka.
Igen, ugye kutyánál is előfordulhat ilyen, hogy a családtagok ellen fordul, de ott mindig a nem megfelelő szocializáció a felelős. Tehát ne felejtsük el, hogy azért a kutya háziasítása mögött 100 000 év van, és azért a kutya külön, mint faj, az olyan szinten az emberhez van már kötve, hogyha belegondolunk, a háziasított kutya az egyetlen olyan faj a földön, aminek nincs vadon élő társa, mert a farkas az nem vadon élő társa, mert a farkas az egy másik fajba tartozik. Farkasból lett háziasítva 100 000 év alatt, de 10-12 000 éve a kutya mint olyan egy külön faj. Tehát semmilyen szinten nem lehet a befogott vadállatokhoz hasonlítani. Itt a fő probléma a befogott vadállatokról az, hogy ha vadról lett befogva, és most mondom, teljesen mindegy, hogy egy kis mezei egér, vagy egy kisebb testű állat, vagy akár egy nagy vad, az gyakorlatilag rabságba került. Tehát, hogy amikor valaki otthon akar tartani egy ilyen állatot, és most még ne is menjünk bele abba, hogy mennyire jelent számára ránézve veszélyt, akkor mindig gondoljunk bele, hogy mondjuk ő hogy érezni magát, hogyha megszokott környezetéből kiragadnák, és betennék egy számára teljesen idegen környezetbe. Mondjuk szeretem megfordítani a dolgokat, oroszlánok elrabolnák őt, és betennék oda az oroszlán lakba, egy ketrecbe, és néznék. Tehát gyakorlatilag ez egy fogság, ez egy börtön. Az, hogy miért gondolják az emberek, sajnos azért, mert ez az egoizmus, illetve a világ bizonyos országaiban, ahol akár oroszlánt is bármilyen nagy vadat lehet tartani ketrecbe otthon a palota kertjében, ez abszolút a nagyzási hóbort, ez a ki akar mindenki tűnni, nekem legyen a legnagyobb autóm, legextrémebb dolgaim és legextrémebb állatom. És hát ilyenkor nem gondolnak bele, hogy itt gyakorlatilag egy érző lényről van szó, akit fogságba, börtönbe tartanak. A másik része pedig az, hogy sokszor nem gondolnak bele az emberek, hogy egy vadról befogott állatot soha nem fognak tudni megszelídíteni. Azt csak az ember gondolja, hogy én befogom vadról, és akkor majd etetem, ellátom, és megadok neki mindent, ami szerintem jó neki, és ettől majd kezes bárány lesz. Nem lesz soha kezes bárány, mert ő egy vadállat, és mindig szeretne oda visszamenni, ahonnan ő származik. Az ember a számára egy abszolút idegen környezet, hiszen a vadállatok is kerülik az embereket. Gondoljunk csak be, hogyha erdőbe sétálunk, hányszor találkozunk vadállatokkal. Nem azért nem találkozunk vadállatokkal az erdei sétánk során, mert nincsenek, hanem azért, mert kerülik az embert és elbújnak előle. Tehát ha valaki bármilyen vadról befogott állatot tart, és ez lehet egy békés növényevő állat is, ő mindig mindennek fog tenni annak érdekében, hogy megszabaduljon, illetve kiszökjön onnan, hiszen az neki egy rabság. És akkor ebből jönnek a balesetek, amikor adott esetben a tulajdonos megharapja az állat, rátámad az állat, és akkor a tulajdonos nem érti, hát ne is hívjuk tulajdonosnak, én azt mondom, hogy igazából egy börtönőr, de nem érti, mert azt mondja, hogy hát én etettem, elláttam, és mindent megadtam neki. Hát igen, csak elvetted a szabadságát, és ugye ez a tipikus antropomorfizáció, hogy azt hiszük, hogy annak az állatnak arra van szüksége, hogy majd mi ellássuk, és majd mi etessük, itassuk. Hát nem, ő ezt nem szeretné, ő szeretne szabadon élni, és visszakerülni az övéi közé.
Hazánkban egyébként ez engedélyezett?
Nagyon szigorúan van szabályozva, illetve nagyon sok szabadon élő vadállatunk védett. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés olyan állat van, amelyik nem védett, viszont állatvédelmi szempontból az ők befogásuk és otthoni tartásuk is állatbántalmazásnak minősül. Itt nyilván van egy külön kategória kártevő. Azokat az állatokat lehet írtani, úgymond, de az írtásnak is megvannak az előírásai, tehát nem lehet egyetlen egy állatot sem indok nélkül bántalmazni, vagy úgymond fájdalmat okozni nekik. És ebbe a körbe tulajdonképpen az is beletartozik, hogyha akár egy nem védett állatot befogunk, és számára nem megfelelő környezetben tartjuk tovább, az bizony a bántalmazás, az indokolatlan bántalmazás kategóriája. Na most, hogyha meg ráadásul egy védett állatról van szó, akkor pedig természetkárosítást is elkövet az ember. Egyébként nagyon érdekes, mert gondoljunk csak abba bele, hogy mondjuk, ha valaki kertes házban lakik, akkor sokszor találkozik azzal, hogy a sünök bemennek a kertbe. Na most, ha a sünt megeteti, vagy kitesz neki ennivalót, az teljesen rendben van, viszont hogyha a sünt megfogja, és beteszi egy ketrezbe, vagy egy dobozba, az már gyakorlatilag természetkárosításnak minősül. És ugyanígy van minden védett állattal.
Azért kérdeztem, mert a beszélgetésünk kapcsán eszembe jutott a könyved, A vadak között szabadon, állatvédő a vadállatok között.
Igen.
Fantasztikus könyv, tehát amit Wolf Pistáról írsz, kölyök farkasok fölneveléséről, és ez jutott eszembe, ami ebbe a könyvben nagyon sokszor elhangzik, és amit te is mondtál, hogy egy vadállat az soha nem lesz házi állat.
Hát és ráadásul ezek az állatok, amiről itt ebbe a könyve is szó van, ezek ráadásul fogságban született állatok.
Igen.
Tehát nem is arról van szó, hogy fogságról befogottak, hanem eleve fogságban születtek, illetve a szüleik is fogságban vannak tartva, és ennek ellenére egy hiába ember kéz által lettek felnevelve, ők az ember közelségét csak megtűrik. Hihetetlen feléjük irányuló tiszteletet követel meg az ilyen állatokkal való együtt dolgozás, vagy akár gondozás, hiszen bármikor az ember ellen fordulhatnak, még akkor is, hogyha az embernek köszönhetik a túlélésüket, hiszen mondjuk árván maradt párnapos kiskölykök felnövése, ugye az ember segítsége nélkül nem következhetett volna be, vagy nem következhet be, viszont ők mindig is vadállatok maradnak, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. De egyébként pont ebben a könyvben írtunk a medvementő akcióról is, ami pontosan arról szólt, hogy azokban az országokban, ahol megtiltották a cirkuszokban a nagyvadak szerepeltetését, nagyon sok elefánt, medve fölöslegessé vált, és hát ezektől meg akartak szabadulni nyilván, mert hát sokba kerül a tartásuk, hogyha nem lehet utána a cirkuszba bemutatni őket, akkor nem lesz bevétel, tehát egész egyszerűen nem fogják tudni őket ellátni, és kerestek olyan helyeket, ahova el lehet őket helyezni. Na most egy olyan állat, amelyik akár egy állatkertben, akár egy cirkuszban élt 5-10-15-20 évet, az egy ingergazdag környezet a számára, és megszokta azt a körülményt. Most onnan ugye kiragadva őket, hiába helyezzük el egy hatalmas nagy területen, hogyha az inger szegény, hogyha ott nincsen folyamatosan mellette az ember, és ez az öt medve is Spanyolországból lett elhozva, ez az öt medve, ez pontosan öt olyan állat, amelyik az emberi megítélés szerint egy jó körülmények közé lett helyezve, hiszen hatalmas nagy, úgymond rezervátumnak kinevezett területre lettek kitéve, de mégis rengeteg mentális problémáik lettek, fizikai megbetegedéseik, ez is mutatja azt, hogy azért ez nem olyan egyszerű dolog, hogy zárjuk be az összes állatkertét, és szabadítsuk fel az ott lévő állatokat, hiszen nagyon sok állat sokkal rosszabb, számára rosszabb környezetbe kerül, mint ahogy az ember gondolja. Nagyon-nagyon nagy szakértelem kell ezeknek az állatoknak mind a tartásához, tehát mind a fogságban tartásához, mind adott esetben a repatriálásukhoz, tehát az esetleges természetbe való visszahelyezésükre, vagy természet közelibbhez történő kihelyezésükhez. Ehhez nagyon komoly szakértelem kell, tehát ezt egy átlagos állatkerti látogató, sőt, még azt mondom, hogy egy állatokat nagyon szerető, és az állatvilág szempontjából az állatvilág iránt érdeklődő és olvasott ember sem tudja megítélni. Ez egy nagyon-nagyon szűk, speciális szakterület, még a biológusok, az állatorvosok, az etológusok között is nagyon kevés ember ért hozzá.
Igen, és valószínűleg nem fogják az állatkerteket bezárni, amíg az ember ér, mert arról beszéltünk, hogy az állatkerteknek fontos szerepe van az edukációban, ahogy a gyerekeinek meg tudjuk mutatni az élőlények sokféleségét, meg azt, hogy valahol megőrizzük a veszélyeztetett fajokat. És az emberi éjség és az emberi többet-többet akarásnak a következménye, igen, az is, hogy az állatkertek bővülnek, ha van területük, és olyan állatokat is lehoznak, amit kifejezetten kívánságra hoznak le egy állatkertben, mert a nagy közönség ezt szerette volna következőnek látni egy állatkertben. Sok állatkert, illetve vadaspark vezetőjével beszélgettem már így, és mindig azt mondták, hogy azért lett orrszarvú, azért lett elefánt, azért lett zsiráf, mert ezt szerette volna a közönség, mert szerette volna ezt látni.
Igen, én ezt egyébként így összességében nem tartom akkora problémának, mert ilyenkor ugye az állatkerteknek is vannak különböző szövetségei, meg egyesületei, tehát ilyenkor az állatkertek egymással le tudják ezt beszélni. Tehát ezt nagy problémának én nem tartom, hogyha mondjuk egy vadaspark vagy egy állatkert érzékeli, hogy mit szeretnének látni a hozzá látogatók, és akkor beszerezi ezt az állatot.
Csak tudja megfelelő körülmények között tartani.
Pontosan így van, illetve sok esetben gondoljunk bele, lehet, hogy egy másik állatkertben meg túlszaporulat van, és már nem tudják tartani, és akkor lehet, hogy így az állat még jobban is jár, mert akkor átkerül egy olyan helyre, ahol jobban tudják tartani. Én azt gondolom, hogy amiről ugye hogy te bevezetőben is említetted, hogy az emberi kapcsiság és a minél több, minél többet, akkor azt kellene akár a fiatal gyerekek edukációjánál is elültetni a kicsi agyukban, hogy a természetben élő állatok az egy külön világ, az nem a mi világunk. Tehát ahogy nekünk sincs semmi keresni valónk a vadonba, a vadon élő állatoknak sincs semmi keresni valójuk az emberi világban. Tehát, hogy lehet ma már olvasni, most már azért olyan fejlett a digitális technika is, hogy gyakorlatilag virtuális állatkertekben is meg lehet ismerni ezeket az állatokat. Tehát azért nem ott vagyunk, mint 150-200 évvel ezelőtt, hogyha valaki akart látni egy oroszlánt, akkor be kellett fogni, és ketrezbe meg kellett nézni. Tehát megvannak ennek már a lehetséges módjai. Azt kell megértetni a gyerekekkel, hogy nem akkor fogja jobban ismerni azt az oroszlánt vagy vadállatot, ha élőben látja, hanem akkor pontosan utána olvas, vagy elmondják, neki tanítják, hogy milyen állat, mit eszik, hogy él, stb. Azt kellene megtanítani, hogy az állatok iránti tisztelet. Hát ugye ez nem csak az állatok, mert jó lenne, hogy ezen keresztül ugye a embertársak is egymással tiszteletteljesen bánnánk. Hát ennek előfeltétele lenne ez.